Peti, nem látom, hogy hanyadik adás nincs kiírva.
Nem,
Ugye.
mert valaki rendes filccel írt föl, és nem tudom letörölni, és szerintem erre már nem volt időm, hogy
Nincs ezért bármilyen alkoholod, vagy ilyen
Rick.
izé spray, sima spray. Dezodor.
Könnyen megígy.
33. már.
Igen, könnyen megígyezhető, hogy
Most
hanyadik
milyen
adás
szép
egy
szívecskébe
szolid kis
foglaltad
rímbe
bele.
foglalva.
33. De nem mondjuk ki, mert már nem vagyunk olyanok. Na.
Azt hittem, a Krisztusi korra gondoltok.
Hát tényleg egyébként, persze. Kezdjük?
Forog.
Felvétel már jó. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Kerengő Podcast, méghozzá a 2023-as júniusi adásunk. Én Bella Péter vagyok, és a társaim a beszélgetésben megszokottak. Üdvözöljük itt Farkas Gergelyt
Hello.
és Szakács Gergelyt.
Sziasztok!
Már megint egy év fele, már júniusnál vagyunk, és hát ez a hónap is magában foglal egy kerengőt, de mielőtt az e-havi témát még bevezetném, szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy van nekünk egy Facebook oldalunk, oda nyugodtan lehet írni, de most még valamit szeretnék behozni. Azért látszik, hogy a Spotify-on hallgatnak minket a legtöbben, minden e felé megy. Most már jó néhány hónapja lehet a Spotify-on is kérdéseket feltenni, és én most tennék egy ilyen ígéretet, erről még nem beszéltünk, hogy mindig van egy alap, hogy tetszett-e, vagy valami ilyesmilyen alapkérdés van, de hogy ez az adáshoz szerintem találunk ki majd valami kérdést, amire válaszolni is lehet, és a Spotify-on keresztül is lehet egyébként kommenteket adni, úgyhogy ezt csak bátorítani szeretnék mindenkit, hogy nyugodtan, de egyébként amúgy is szerintem személyesen ránk is ránk lehet írni. De megtaláljátok a podcastunkat a Facebookon, és van nekünk egy blogunk is, amin egyébként én elfelejtettem feltenni egy-két adást, ezt itt most bocsánatot kérek, és ezeket pótolni fogom. De hát ilyen ez a rock and roll. Ettől függetlenül itt vagyunk, és ma is lenne egy témánk. Ma én hoztam a témát, Szaki az, aki tudott róla, és elmeséltem, és hát Farkas Gergely, te vagy az, aki nem tudod, hogy miről lesz szó.
Fogalmat sincs, miről fogunk beszélgetni.
Kizárt, hogy tudjál róla. Akár azt is mondhatnám, hogy a BKV gépjármű állományáról és annak állapotáról fogok, de nem, bár lesz ilyen kapcsolódási pont, inkább egy kérdést tennék fel Gergő feléd, mert hát te nem tudod a témát. Ma, amikor felvesszük ezt az adást, június 14 van, és holnap ez azt jelenti, hogy június 15-e van, és június 15-e egy határidő. Tudod-e, hogy minek a határideje?
Hát tudom, holnap lesz egyházkereti tanácsülés, közgyűlés, tehát nekem akkor ott eléggé a toppon kell lennem, nekem annak a határideje. De gondolom, hogy budapesti témának a lakógyűlés, nem?
Nem. Kitaláltad a témát, tehát mi a Dunántúli Egyházkeret közgyűléséről fogunk majd beszélni.
Abba ma este jó vagyok, igen.
Nem. Egyébként nem.
Mondhatod is a napirendi pontokat.
Segítünk neked. Nem. Június 15-e egy meghosszabbított határidő, az eredeti az május 31 volt. A református egyházban volt egy lelkészeknek kiküldött online kérdőív. Szeretném elmondani a címét, csak én nem tudom megjegyezni, hogy felolvasom, jó? Tehát ez a...
Amíg felolvasod, azért nem jutott eszembe a határidő, mert én ezt megkaptam, és szerintem a következő nap kitöltöttem, tehát nálam ez így
ja, ez nem ilyen...
adakta került. Nem tudom, hogy nem számon kérés, de azért mégiscsak
semmiképpen
ajánlom.
Nem felkérdezés vagy számon kérés akart
Nem.
lenni, tehát hogy Én is csak úgy véletlenül jöttem rá, hogy ma 14-e van, és holnap lesz, de ez a társas támogatás, jólét és spiritualitás a lelkipásztorok körében. Ugye miről is szól ez a kérdőív? És ezt úgy mondom, hogy egyébként hármunk között itt ül most valaki, aki elég erősen benne van ennek a kérdőívnek a hátterében és abban a csapatban, akik ezt összerakták, tehát Szakiról van szó, úgyhogy most egy kicsit ilyen szempontból izgalmas lesz a beszélgetés, hogy valaki, mondhatjuk azt, hogy közel is van a tűzhöz. De a lényeg az, aki nem tudna erről, mert miért is kellene erről tudni, alapvetően hozzáértő emberek, olyanok, akik szakmailag mentálhigiénével, pszichológiával, lelkikíséréssel foglalkoznak, a református egyház vezetésének a támogatásával és felkérésével. Elkezdtek egy munkát, aminek, nem tudom, mondhatjuk-e azt, hogy ez a nulladik lépése, hogy egy felmérést végezzenek, ami gyakorlatilag az aktív gyülekezetben szolgáló lelkipásztoroknak az állapotát hivatott felmérni, majd kijavítasz. Gergő, de most végigmondom, de érdekel, hogy mit rontottam el. Egy viszonylag hosszú kérdői volt, én is kitöltöttem, természetesen, amiben gyakorlatilag olyan kérdések vannak, ami segít feltérképezni az egészségügyi állapotunkat, a társas kapcsolatokban meglévő helyzetünket, tehát hogy mennyire vagyunk magányosak, mennyire nem. Segít feltérképezni azt, hogy milyen a mentálhigiénés állapotunk és a spiritualitásunk is. És mindez azért, mert ezzel nem csak egy kérdőívet akarnak, ami be lehet tenni a fiókba, hanem ennek hosszabb folyamata lesz, hogy ez ebből kiindulva szeretnék támogatni, szeretnék egy háttértámogatást adni a lelkipásztorok számára. És igazából erről is fogunk talán beszélni, de ami miatt ezt a témát idehoztam, az inkább az, hogy miért is volt erre szükség. És akkor itt csatolok vissza a BKV gépjármű állományához. Azon gondolkodtam, hogyha egy közlekedési céget, és most mondhatnék bármit, de most a BKV-t mondtam, mert miért ne? Ha egy közlekedési céget akarnék jellemezni, akkor az egyik legfontosabb tényező az, hogy milyen is a műszaki állapota a gépjármű állománynak, mert ez kihatással van a közlekedés minőségére, a közlekedők közérzetére, tehát az, hogyha, és itt most nem is a koráról is van, nem is a koráról van szó mondjuk a buszoknak, hanem a műszaki állapotukról, hogy mennyire vannak karbantartva, melyik képes megtenni szerviz nélkül 20 kilométert, és aztán lerobban, melyik az, amit ki kell selejtezni, melyik az, amelyik nem bír, és melyik az, amelyik egyébként boldogan eljár. Gyakorlatilag, ha az egyházunk állapotát akarjuk megnézni, és ugye ezért mi is szoktunk erről elég sokat beszélni, és önkritikusak is tudunk lenni, egy nagyon fontos tényezője ennek, hogy milyen állapotban is vannak azok az emberek, akik a leginkább reprezentálják az egyházat, akik ebben az egyházban dolgoznak, a hivatásuk is az, hogy az itt lévő embereket segítsék, és hogy mi, gyakorlatilag mi lelkipásztorok, milyen fizikai, lelki, szellemi, spirituális állapotban vagyunk. Én nagyon örülök, hogy ez a folyamat elindult, és erre szükség lett volna, de akkor hadd lenne az első kérdésem az felétek, hogy egyelőre még nagyon röviden, miért volt szükség erre? Miért most volt szükség erre a kérdőívre, és hogy ez a folyamat elinduljon?
Én átadom a szót annak, aki benne volt, hiszen ő tud erre adekvát választ adni.
Miért most?
Igen.
Engem tavaly összevontak be ebbe a... Hát nagyon érdekes nevet kapott ez a kis csoport, a Lelkészek Lelki Egészsége Munkacsoport, tehát egy ilyen kicsit furcsa megfogalmazás, de igazából azokat takarja, azt a 11 nehány embert, akiket a missziói szolgálat a zsinatról bevont abba, hogy egy nagyon izgalmas folyamatban vegyünk részt. De ez egy kicsit messzebbre nyúlik, én egy-két évvel ezelőtt, hogy a A zsinatnak az új vezetése Élén Balogh Zoltánnal fontosnak tartja a lelkészeknek a jól létét abban az értelemben, hogy foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy hogyan is vagyunk. És akkor ez az év meg azért különleges, hogy a lelkipásztori szolga, a lelkészség, lelkipásztorság éve van a református egyházban, és most sokan elkezdtek érdeklődni ezután a téma után az egyházi sajtóban is. Több írás jelent meg ezzel kapcsolatban. És a missziói szolgálat kapta azt a feladatot, hogy kezdjen ezzel valamit, de a kezdjen ezzel nem csak az a hát valami legyen, hanem hogy a Gyökösi Endre lelkigondozói szolgálatot kvázi ebben a formában, hogy eddig működött, azt megszüntették, és létrehozzák a Gyökösi Endre intézetet, amelynek hát most alakul igazából a struktúrája, a feladatköre és a többi. És a két nevet szeretnék idehozni, a Mucsi Zsófit, aki ennek a vezetője, aki ezzel a szolgálattal meg van bízva, aki ezt az egészet koordinálja, illetve a Járai Marci, aki neki ebben segít, és itt jutok el a kérdőívhez. Hogy amikor ez a közös beszélgetés ott fönt zsinati szinten elkezdődött, ugye Hajdú Zoltán Levente, mint a missziói szolgálat vezetője, adja hozzá igazából a nevét, meg ő ezt nagyon-nagyon fontosnak tartja, és aztán a Zsófi meg a Marci, és ők beszélgettek, gondolkodtak ezen, akkor előjött az, hogy ez nem jó, hogyha most azt mondjuk, hogy hú, gyorsan valamit csináljunk, és akkor azt ide le lehet tenni az asztalra, hanem legyen ez egy lassú építkezés, érzékenyen arra, hogy valóban mire van szüksége ma a lelkészeknek, vagy feltéve azt a kérdést, hogy mit tud tenni az egyház a lelkipásztorokért, hogy lelki, fizikai, szellemi értelemben jól legyenek, vagy jobban legyenek, és ezáltal jobban tudják végezni a szolgálatukat. És itt jön be a kérdőív, hogy hát akkor meg kellene kérdezni, hogy hogy vannak, és látni, mik az erősségek, gyengeségek, hol van szükség segítségre, hol nincs, mert az úgy rendben van az a terület. És ennek van annyi előzménye, hogy a Marci egy hasonló kérdőívet már, kérdőív segítségével már felmérést végzett az evangélikus egyházban. Nem is tudom, hogy egy-két évvel ezelőtt. És ennek nagyon izgalmas további útja van, és érdekes hatása van az evangélikus egyházban. És nálunk valami hasonló történik, annyi, nem ugyanaz a kérdőív, hanem kicsit más, illetve azt is mondhatnám, hogy ez egy szakmailag megalapozott és egy mély kutatás, hogy nem egy olyan egyszerű kérdőív, hogy 10 kérdésre válaszolsz 5 perc alatt, aztán kész, hanem hogy erre tényleg az időt rá kellett szánni, akár hárnegyed órát, órát eltölteni ezzel. Illetve nagyon önreflexióra hív, tehát az egészet úgy hirdették meg, és talán az a kis elején ez a kis beköszönő levél, vagy pár gondolat, az meg is hív erre, hogy hát azért úgy törzsd, hogy azért jegyzetelj magadnak közbe, hogyha valami felmerül benned, valami úgy érzed, hogy húha, ezzel foglalkoznom kellene, tehát hogy erre az önreflexió, meg egy kicsit az önmagadért felelős vagy gondolkodásmódra hív, meg legalábbis én így, ez már az én szubjektív megközelítésem, amikor kitöltöttem, akkor ez volt bennem, és hát a kérdőív az ugye, hát amikor már adásban megy ez a beszélgetés, akkor már rég lezárul, de ugye ma még 14-e van, de holnap évfélig, ha jól emlékszem, lehet még kitölteni. Nyáron történik a feldolgozás, és ősszel pedig az fog történni, és ez az utóélete, és ez meg egy nagyon-nagyon várjuk, hogy ennek legyen egy ilyen jó hatása. Szeretnének minden egyházmegyébe eljutni, az eredményekkel, és aztán beszélgetni is arra, hogy na látjátok, ez lett az eredménye a kérdőív kiértékelésének, így vagyunk, és akkor mit tudunk tenni azért, hogy ami mondjuk nehézség, gond, amiben gyengék vagyunk, abban változzunk. És aztán így tovább gondolni az egészet, és mindeközben pedig szépen alakul a Gyökösi Intézetnek a felépülés, a szolgáltatónak az elindulás. Az jó, hogy úgynevezett ilyen szép magyaros szóval pilot projektek már mennek. Ilyen imádságos elvonulások volt, Gajatetőn is volt, itt Monoszlón, a Dunántúlon is, de például lelkész házas pároknak is szerveztek ilyen házas tréningszerűséget, tehát hogy ezek mind azt szélszó, de ezek csak ilyen tényleg ilyen pilot programszerűen mentek. Mondhatni így az első ilyen kis kezdeményezések, amiből bízunk benne, aztán reflektálva arra, hogy mire van igazán szükség, egy nagyon szép dolgot fel lehet építeni, és az a végső cél, hogy Magyarországon az összes református lelkész valamilyen formában elérhesse a gyökösi intézetet, és bármiben szüksége van segítségre, akár lelkivezetés, lelkikísérés, lelkigondozás, házassági, családi kérdés, vagy egyszerűen a preventív jelleggel szeretne valamilyen programon, elvonuláson részt venni, akkor erre legyen lehetősége. Nagyon röviden, tömören összefoglalva. Ennél azért sokkal összetettebb, de most így három mondatban.
Én azon gondolkoztam, Petr, a moston, hogy miért most, és nem is tudom, tehát hogy az jelent meg a fejemben, és a mostra, az most nem is így 2023-ra gondolok, hanem inkább ilyen nemzedékekre, hogy így eszembe jutott, ilyen, azok, akikről csak hallottam én, tehát itt a Gyökösi Endre, Jó Sándor nemzedéke, ahol egy ilyen, egyfelől, ahol amikor a lelkészhez mentek az emberek valóban lelki gondozásra, mert talán még pszichológusok, tehát olyan szinten a orvosi praxisban még ez nem volt jelen, tehát a lelkészeknek valóban feladat volt a lelki gondozás, de egyben ezek a lelkészek egymással is nagyon szorosan tartották a kapcsolatot. De és ezekről ilyen legalább, tehát hogy készültek együtt vasárnapra sok tekintetben, ugyanarról a textustól, hogy prédikáltak, ugye mondjuk akár a Gyökösi Endre, a Jó, tehát ugyanazt a textust választották, együtt készültek, de mégis máshogy szólt Vasaréten, és máshogy hogy Újpesten. Tehát, hogy és aztán, de itt Dunántúlon is tudjuk, hogy egy nagyon erős összetartás volt. És persze a korhoz hozzátartozott az, hogy volt egy szorítás, vagy az államhatalomnak a szorítása, aki nem engedte, valami ellen kellett menni, vagy valami ellenében kellett küzdeni. Egymásra voltak szorulva ezek a lelkipásztorok, és ennek a nemzedéknek még, vagy az utánuk következő nemzedékeknek is még azt gondolom, vannak közöttünk tagjai, sajnos egyre kevesebben, de ők mesélnek, és ezeket a történeteket nagyon jó így hallani. A mi nemzedék künkben ennek a maradványa volt még, amikor én Kőröshelyen voltam, szintén a lelkészkör, ami már nagyobb számú volt, de ott is nagyon jól tudtunk beszélgetni, megosztani dolgokat. És azt gondolom, hogy talán, de nem biztos, ez így van, és lehet, hogy nem általános, de azzal, hogy hát most egy másfajta szorításban vagyunk, ami azt jelenti, hogy a lelkészek már hát rengeteg nem lelkészi munkát végeznek, ami alapvetően nem erre készültek, nem ezért jártak teológiára, de ezek a gyülekezeti élettel, a gyülekezet szervezéssel együtt járnak. És egyre kevesebb idő van ezekre a bizonyos összejövetelekre, és talán kicsit jobban magunkra maradunk, kevesebb a megosztás, kevesebb a kibeszélés lehetősége, és ha most nem az államhatalom, de az a kor, amiben vagyunk, és annak a kérdései, hogy most nem tudom, elcsépeltem a fogyasztói társadalom, minden mondhatnám ezeket, én nagy nevekkel, de hát amit nap mint nap élünk, látunk a hírekben, érzünk a társadalomban, amiről mi is sokat beszélünk, a megosztottság, egyebek, terhek, azok ránk terhelődnek. És talán kevésbé van lehetőségünk, meg motivációnk, megtalálni ezeket az önszerveződő kis csoportokat, ahol ezzel a régi bizalommal vagy őszintességgel meg lehetne osztani a problémákat, ahol tudnak ki segíteni. És ezért azt gondolom, hogy nyilván fontos az, és ez nagyon szuper, hogy ez volt ez a felismerés, ami hogy megint ezt a klasszikus szót használom, búvópatakként már régóta ott van az egyházban. De milyen jó, hogy ez most kapott egyfajta ilyen keretet, és egy hát nem akarom azt mondani intézményességet, de valóban egy biztos hátteret, és elindulhatott ez a történet.
Olyan szépen ez a történet, amit mondtál, Gergő, hogy ez az együtt készültek, de hogy szerintem ez az a kivétel, ami inkább a szabályt erősíti, mert...
Lehet. Hát én ilyen történeteket hallottam, de hogy ezek, de, és nem, most nem azt mondom, hogy régen minden jobb volt, ugye ez is egy klasszikus mondatunk volt valamelyik korábbi podcastet, tehát nem, nyilván
már
nem.
Vártuk az egyik.
De azt gondolom, de és tehát mindenkornak megvannak a maga problémái, de azt gondolom, hogyha Tehát, hogy azért szerintem ez egy, tehát az összetartás korábban a lelkipásztorok között, azt gondolom, az egy magától értetőbb, vagy könnyebb volt, nem is azt mondom, tehát az igény most is megvan, de akkor ez könnyebb volt megvalósítani, nem volt kötelező hittanúra, nem voltak pályázatok, nem, tehát egy csomó minden.
Az egymás utaltság az nagyon benne volt
Igen,
nekem, tehát
igen.
én se értem abban a korban felnőtt fejjel, csak gyerek voltam az elmúlt rendszernek az utolsó évtizedében, és nekem nagyapám volt lelkész, és ilyen sztorik vannak csak, és nem tudom, hogy a sztorik mennyire szubjektívak, vagy mennyire az akkori általános képet írják le, de hogy például a rendszer ellenesség, meg a megtűrtség, az összehozta a lelkészeket, nehezítette is az életet, tehát hogy nem volt nekik könnyebb,
Igen.
sőt, ha látnának bennünket, azt mondanák, hogy hát srácok, nektek azért lehet, hogy könnyebb. A másik, hogy nagyon erőteljes bizalmatlanság alakult ki, amellett, hogy kiskör meg összejártak, de ezzel, hogy békepapok besuggó rendszer, nagyon-nagyon bele nevelték azt, hogy nem bízhatsz meg a másikban, és egyedül kell valahogy. Vagy ilyen összekacsintások, hogy akkor mi elvileg, mi nem, de ő lehet, hogy igen, és akkor... És ez azért ez nem erősítette a bizalmat a lelkészek körében. A másrészt meg a mostra még annyit a szintén a Levente mondott több ilyen nyilvános fórumon is, hogy ilyen kegyelmi időnek tartja ezt, hogy most fönt az egyházvezetés ismert fel valamit, ami valószínűleg már régebb óta fel kellett volna tenni kérdést, hogy hogy vannak a lelkészek, milyen állapotban vannak, mire lenne szükségük, hogy még egészségesebbek legyenek a szó teljes értelmében, lelkileg, szellemileg, fizikailag és így tovább, és jobban tudják végezni a szolgálatot. Ez eddig nem volt úgy téma, most pedig témává tették, és ebből fakadóan olyan érdekes dolog is, hogy azért van a lelkészek része, hogy bizalmatlanság, hogyha ott fönt, úgymond a zsinaton valamit eldöntenek, kimondanak, és az lejön hozzánk, hogy hú, hát az egy jó dolog nem lehet. És egy kicsit ez a meglátásom ezzel kapcsolatban, az együtt, hogy ez egy zseniális és nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy most végre megkérdezi a saját egyházunk tőlünk, hogy egyébként hogy vagytok.
Na, akkor ide csatlakozok, jó? Tehát én írtam pár héttel ezelőtt egy posztot, ami egy cikket tulajdonképpen megvan írva oldalra, ahol ezzel kezdtem el foglalkozni, kifejezetten ehhez a kérdéshez akartam hozzá csatlakozni azzal, amit én tudok, hogy én viszont úgy érzem, hogy ez egy ilyen utolsó utáni pillanat, ami még lehet, hogyha kegyelmi idő, akkor valamit elér, de szerintem nagyon nagy baj van velünk, és ennek az egyik legnagyobb oka mi magunk is vagyunk, hogy hadd mondjam így, hogy ránk égett az a szerep, amit felvettünk, és segítettünk abban, hogy eléggé torz képen legyen a körülöttünk élőknek is a lelkészekről. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan úgy gondolkoznak a lelkipásztorok, és most össze lehet venni, hogy papok, plébánosok, stb. Tehát, hogy alapvetően nem csak a református lelkészekre gondolok. A lelkipásztor az ugye mindenkinek segít, mindenre tudja a választ. Ha valaki gyászol, akkor oda lehet menni hozzá, segít. Ha valakinek öröme van, oda lehet menni. Ha valakinek fájdalom, oda lehet menni. De hát ő rendben van, hiszen azért tudja ezt. Általában az átlagnál biztos jobbak, tökéletesek, mindenre van idejük, mindenre van energiájuk. És azért mondom, hogy ez a mi felelősségünk is, mert ezt a szerepet lehet, hogy évtizedek, évszázadok óta mi magunk is erősítettük, de most ahogy mostról beszéljünk, hogy igen, mi ilyenek vagyunk. És közben a háttérben meg nagyon sok olyan, akár csak kortársainkról is beszélhetünk, akik kiestek. Akár azért, mert nem bírták, akár azért, mert nem kaptak megfelelő segítséget, akár azért, mert kaptak segítséget, de valamiatt nem működött. És ehhez még hozzáteszek még valamit, hogy kicsit tabu is erről beszélni, mert hát nálunk nem történhet ilyen, hogy valaki kihújjon, hogy valaki nem működik. És most nem kritika akar ez olyan szinten lenni, hogy nagyon örülök, hogy ezzel elkezdtünk foglalkozni, csak nagyobb probléma. Ezt a Reformátusok lapjában jelent meg egy cikk pont Mucsi Zsófival, Járai Mártonnal és Szakács Gergelyel is erről a kérdőívről, és ott például elhangzik egy ilyen dolog, Marci mondja, hogy, és ez nem csak Magyarországon van így, hogy az átlagnál elmagányosodottabbak. a lelkipásztorok. Tehát van egy nagyon érdekes kontraszt, és ezt akarom idehozni, hogy azok az emberek, akik mindenkinek segítenek, sokszor nem kapnak megfelelő segítséget. Azok, akik azon dolgoznak, tényleg ezen dolgoznak, a nagy részén a munkájukban, hogy közösségeket építsenek, egyébként sok szempontból magányosak. Azok, akik rengeteg ember családjában olyan mérföldköveknél vannak jelen, amik megerősítik azokat a családokat, keresztelő, esküvő, temetés, házassági problémák, azoknál nagyon sokszor nagyon komoly válságokba kerül a házasságuk, pont amiatt, mert a munkájuk is akár annyira nehéz. Szóval van egy nagyon érdekes és nagyon szomorú kontraszt, és igazából ezért örülök annak, hogy elindult egy ilyen feltérképezés, és egy hálózat kialakítása, mert fontos lenne ezzel foglalkozni, hogy nagyon egyszerű, tegyék fel ezt a kérdést, hogy hogy vagy őszintén, akár a gyülekező tagok felénk, mert fel lehet tenni. Szóval nem kérdés, én így látom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon jó kezdeményezés. Ennek külön örülök, hogy országos szintű, mert szigetek vannak. Olyan emberek is voltak mindig, akik ezt fontosnak tartották. Olyan emberek is, akik próbáltak ebben segíteni. Egyházkerületek, akár vezetők, akár esperesek, akár lelki pásztori csoportok, hogy ezzel foglalkozzunk. Ilyen szempontból én is azt mondom, hogy ez egy kairosz, hogy ezzel most már így tudunk foglalkozni. Na de, egy kérdés is legyen ebből, mi a jó következő lépés, vagy mit tudnánk mi, lelkészek? Talán ez a fontos, ami mit tudnánk ezt hozzátenni. Nem tudom, hányan töltöttük ki a kérdőjüvet, mi hárman, akik itt vagyunk, igen. Hány százalékos hány? Tudom, ezt még nem lehet tudni, de minél nagyobb kellene. De mit tudunk mi lelkészek ezt hozzátenni, hogy könnyebb legyen mondjuk a gyökösi intézetnek majd a majdani munkája. Szerintetek, hogy ne arról beszéljünk, hogy fent, meg lent, meg balra, meg jobbra, mert ott elindult. Mi mit tudunk ehhez hozzátenni?
Én még a következő lépés előtt hadd lépjek vissza egyet. Amit előbb Peti említett, és azért erre hadd erősítsek rá, mert ez fontos, hogy igen, ez most kegyelmi idő, de azt ne tagadjuk el, hogy például, és ugye én Dunántúlt látom, és a Dunántúli Egyház, tehát egyfelől mondjuk a gyökösi intézet maga azért már viszonylag régóta létezik az egyházon belül, tehát 2007...
Bocs, pontosítás, gyökösi Endre lelki gondozó szolgálat, igen, de az szűnik most meg, és lesz a gyökösi intézet, okay. Átszervezés van.
Én 2007-ben a gyökösi intézetnél tanult. Mindegy, nem érdekes, hagyjuk az elnevezést, mindegy, de hogy ez meg, tehát hogy ez megalakulhatott, és azért ez egy nagyon már a kiadványaiban is, a infrastruktúrájában is, és nagyon színvonalasan volt, és a személyi állományában is, tehát Tóth Jánossal, Kocsev Miklóssal többeket, tehát egy nagyon-nagyon színvonalas történet volt, és nyilván ők még a mai napig is. De azt is, ami Dunántúlon is, tehát azért lehetne, és indulhatott el a Dunántúli Református Segítőszolgálat, és most van itt is nálunk is ez a fontos kezdeményezés, és vannak jó sokan, akiket meg lehet szólítani, akik ebben képződtek és képzett emberek, mert az egyházmegyék támogatták az ő képzésüket. Tehát azért ez fontos, hogy azért mindig megvolt, tehát az véletlenül, de nyilván nem is mondjuk itt, de hát tehát az egyház mindig támogatólag állt ehhez hozzá. Az a fajta keret, az a fajta nagy szervezettség, ami most így központilag elindult, ez valóban most indult el, de szerintem mindenhol azért voltak ezek a történetek. És azért azt is még, de nem feledve a kérdést, hogy említetted a kilépőket, és lehet, hogy ez egy másik vonal a beszélgetésnek, és nem is akarom erre elvinni, de én tanulja voltam számtalan esetben annak, hogy az utolsó pillanatig nyúl az egyház, az intézmény a kilépők után, és próbál segíteni rajtuk, és a kilépők ellökik maguktól a segítő kezet. Nem tudom, hogy ez kinek a... tehát, hogy én számtalan helyzetet láttam, amikor fel lett kínálva a visszaút. És nem... tehát csak azt mondom ezzel, és ezekben a dolgokban, hogy Hát múlik a rendszeren is sok minden, de múlik az egyénen is sok minden. Tehát
bocsánat,
ez valami
bocsánat,
visszahatás.
De csak hozzá akartam, én nem ilyen éllel mondtam ezt, csak hogy a tapasztalat, és nem is általánosítani akarok. Itt történetek vannak, amik egyébként, és egyik irányból se lehet általánosítani, mert olyan sok, nekem is van ismerősöm, aki valójában az volt az életének a legjobb dolog, hogy már nincs itt, és de jó, és van olyan, akinek viszont itt kéne lenni, és lehet, hogy akár felettesei is szembe mentek azzal. Tehát, hogy, és a rendszer lökte ki. Mindenfajta történet van, és itt most nem tudok mindent, hogy honnan, megint csak ott tartunk, hogy értetetek vannak, de köszönöm, hogy ezt mondtad, mert igazából azt is ki akartam emelni, hogy azért szigetek mindenhol voltak, és szándék is volt, amellett, hogy nagyon szomorú történetek is.
Igen, persze nem. Igen. Tehát, hogy hogyan, tehát van, ahol talán a rendszernek van nagyobb szerepe abban, hogyha nincs jó vége, van, ahol az egyének, szóval ez mindig, minden egyes eset az más és más. Igen, tehát, hogy ezt szeretem, de Gergő, mondja te is csak ennyit.
Nem csak ez az a gyökösi lelkigondozó szolgálathoz, illetve a Dunántúlihoz, hogy ez azért más egy kicsit ahhoz képest, ami elvileg most készülőben, indulóban van, hogy itt kifejezetten arról volt szó, hogy ott lehet lelki gondozást tanulni a gyökösi szolgálatnál, a Dunántúli Református Segítő Szolgálat pedig azokat fogta, vagy próbálta egybefogni, akiknek van egy ilyen lelki gondozói, vagy mentálhigiénés végzettségük, és szívesen részt vesznek egy ilyen szolgálatba, őket megkereshetik. Ez, ami most készül, ez kifejezetten a lelkipásztorokat célozza, hogy bárhol az országban a lelkészek kaphassanak, éressenek segítséget. Azt tudom, hogy a régi gyökösi lelkönző szolgálathoz is fordultak lelkipásztorok, tehát hogy ez nem ismeretlen ilyen szempontból, de hogy nem az volt úgymond a fő profil, vagy kevesebben, vagy nem mindenki számára elérhető. Itt most nagyon fontos az is, hogy országos szinten is elérhető legyen ez, ne az legyen, hogy hát ha bármi segítségre szükséged, utazzál fel Budapestre, mert ott elérhető, hanem az, hogy tényleg a legmesszebb végeken is. Mondjad, Peti?
Semmi, csak szeretnénk visszakanyarodni, mert itt most már a hallgatóink nagyon elvesznek ebbe, a különböző egyházkerületek milyen intézetei vannak, ez tök fontos, meg fontos erről beszélni, de hadd csatoljak vissza, és csak azért, mert ebből fog még egy kérdésem majd következni, ami lehet, hogy az utolsó lesz. Szóval, de egyelőre ott tartunk, hogy mit tud maga a prérin szolgáló lelkipásztor segíteni, hogy rendben legyen.
Jó. Már csak mindjárt válaszok a kérdésre, de azért is össze lehet keveredni, mert például Gyökösi Endre neve előfordult már, mint lelkipásztor, én, mint szolgálat és mint intézet. És, okay.
És még író is volt, és egy és ember, aki egyébként nagyon fontos dolog, amit egyébként katolikus kiadó.
De hogy, de hogy,
csak itt a végén, itt az adás végén szeretném, ha emléktáblát avatnánk.
Mondjuk ő legalább megérdemli.
Meg is érdemli.
Szerintem ebben egyetértettünk. Akkor ez lesz az első kerengő projekt, hogy emléktábla Gyökösinek. Na, igen.
Nem, tehát, de a kérdésedre én vagy úgyok, hát srácok, bocs, és akkor ez most a 18 pluszos ilyen nézét tegyük ki. Tehát, hogy valahogy én úgy, hogy szerintem azzal tudjuk segíteni, mint amikor elmész mondjuk a proktológiára. Szóval, hogy a full őszintesség. Hogy megadom magam. Lazítsa. Akkor lazítok. Szóval, a full őszintesség. És nyilván ehhez kell egy bizalom, és kell az, hogy basszus, azért kell ez az őszintesség, mert különben nem tudnak meggyógyítani. Különben tovább fog fájni. Tehát, hogyha itt elleplezem, eltussolom, hogy nem fáj, csak ha röhögök, mert mit tudom. Szóval, hogy ez nem. Én nekem így ez jutott ebbe ezt. De nyilván ennek meg kell, hogy legyenek a feltételei, és azt is tudjuk, hogy nagyon dolgoznak most ezen, hogy ezek a feltételek adottak legyenek. Tehát, hogy kialakuljon az a bizalommal teli légkör, ahol ezt meg tudod tenni.
Bocsánat, csak akkor egyetértesz az, amit mondtam, vagy hát gondolom, mert én egy kicsit erről próbáltam, hogy a szerep, és hogy ránk éget, hogy csak egy része ennek, hogy nem tudunk őszinték lenni, mert például mutatni kell egy képet. Nem feltétlenül erről beszél, de csak én meg ezt értem ez alatt, hogy
igazából
van egy belső világom, de mondjuk, amikor beszélek a a Kati nénivel, akkor meg mutatnom kell azt, hogy én egyébként egy 110%-ban rendben lévő tökéletes képet adó ember vagyok.
De ez olyan szinten, hogy ahol én szolgáltam Balatonparton, tök jót nagyon szerettek, mindig, hát általában nyilván, akik vasárnap templomba jártak, azok vasárnap láttak engem fekete-fehérben, és amikor rövid nadrágba pólóban öntem, akkor nem ismertek meg. Tehát, hogy... Szóval, hogy tehát nyilván a szerep így ránk ég, és de hogy ez komolyabb is, tehát, hogy én na mindegy, szóval sok ilyen, szóval magam is mondtam, ott tudok lenni valahol, mosolyogva, vigyorogva, és igazat szólva, ami mögé én is be tudok állni, és hiszem, hogy az, amit ott és akkor mondok, teszek, cselekszem, mutatok, az igaz, és ezzel az igazsággal együtt tudok utána mondjuk akár egy kicsit úgy magamba zuhanva elfáradni egy ideig. Mm. Szóval, hogy igen, van ilyen, hogy most ilyen esti kornélt hallgat, zenekart hallgat, és abban is van, aki ilyen gondolat, hogy most nem tudom pontosan idézni a Téren című számba, majd be soroncoljuk.
Jó ez a kép a proktológiával, én a fogorvos képét szoktam használni, hogy...
szed!
De... A proktológia azért nagyon jó, mert az embernek úgy alul összeugrik minden a vesztek, hogy úristen, fogorvosnál, á, jó, fáj, fogom azt tanítani, de hogy tényleg ez, hogy egyrészt az őszintesség, hogy kimondjam azt, ami van, hogy ne akarják terelni, ne pócselekvésbe meneküljék, és azt mondja, új, mennyire jó vagyok, minden rendben van, csak múlt héten volt 3 infarktusom, de egyébként én így nagyon jól vagyok, és jól bírom. Nem tudom, nekem az jut eszembe, hogy így felelős vagyok önmagamért. Tehát megint csak vissza tudok kapcsolódni, hogy ennek az egész gyökösi intézet alakulás, új a szerveződés, nevezzük akárhogynak, nagyon szép igét választottak. Ez a legyen gondod magadra, és a nyelv, tehát hogy gondod van magadra, az a gondoskodsz magadról. És nekem ez azt jelenti, hogy felelős vagyok önmagamért. Egyszer a Tomival beszélgettünk, akivel ugye a tetoválásos beszélgetést csináltuk, még most tudom, vagy 2 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt. Ővele beszélgettünk arról, hogy hát mert ő is elmúlt 50 éves, ő is a fiatal, és hogy van 2 kisgyereke. És hogy ő például nagyon próbál odafigyelni az egészségére, mert szeretné őket felnevelni. És hogy ez ennyire egyszerű, hogy neki fontos, hogy ő úgy éljen, hogy fel tudja nevelni a gyerekeit. És nekem ez a felelősség jön elő ilyen szempontból, hogy felelős vagyok önmagamért, családomért, gyülekezetemért, abban nagyon benne van az, hogy önmagammal tisztában legyek, hogy hát hogy vagyok én magammal, hogy vagyok a lelkészi szerepemmel, hivatásommal, rám égett-e, vagy jól érzem magam benne, ki tudok benne teljesedni, vagy nyűg az egész, vagy mindenki máshogy éli meg, akkor hogy vagyok én az Istennel? Tehát, hogy ezt a kérdést nagyon szoktuk feltenni. És az egyik lelkész kollégánk mondta azt egy pár éves, nagyon hogy megtetszett ez a mondat, hogy hát, hogy eljutottam odáig, hogy az Istennel ilyen munkakapcsolattá silágyult a kapcsolatunk. És hogy ennek a felismerése, hogy alapvetően ez a személyesség megmaradjon az Istennel, vagy ha nincs meg, mert elveszett, akkor az visszajön, és ne egy ilyen munkakapcsolat legyen. Tehát ne azért vegyem a kezembe a Bibliát, mert készülnöm kell egy igei alkalom, és már megint ugyanazt fogom elmondani, hogy az elmúlt 30 évben, és akkor hozzátegyük ezeknek, farány, borsó az egész, és akkor egy csomó ilyen történetet ismerünk az egyházban, az, hogy nekem mit akar mondani, engem hova vezet. Vagy az imádságai miről szólnak. Hogy vagyok én az Úr, hogy töltődöm fel vele. De akár a fizikai állapotom, hogy nézzem meg, hogy milyen az egészségem. Menjek el egy kivizsgálásra. Tetőtől talpig nézzenek meg. Még hogyha esetleg ki is marad a proktológia. De hogy... Vagy hogy vagyok a kapcsolataimban benne. Mit mond a házastársam? Vagy azt látom, hogy hasítasz ezerrel, és tök királyú nyomod, vagy azt mondja, hogy látszik, hogy szét vagy esve, és így totál közhelyes vagy, és hogy rutinból nyomod, és látom rajtad, hogy kéne egy hét pihenés, mert annyira nem bírod. Miközben azt mondom, hogy de én bírom, de nagyon-nagyon bírom.
Nekem ez jutott az ember, Pocs Peti, hogy és csak hozzád kapcsolódó, Gergő, és mi régebben beszéltünk erről, hogy pár hete, hogy már így előjött, hogy mondod, hogy felelősek vagyunk önmagunkat, ami teljesen igaz, és nagyon fontos. A probléma ott van, amikor megállunk itt. És hogy annyira csak az önmagam kerül a fókuszba, hogy elfeledkezünk arról, hogy de nem ezt mondom, tehát ha ilyen van, tehát nem ez az általános, de elfeledkezünk a Krisztusról, hogy mi a Krisztus ügyében vagyunk, és elfeledkezünk a másikról ebben. Tehát, hogy önmagunk leszünk, az önmagunk megóvása, az önmagunk falai, amik fontosak, tehát nem ezt mondom, de csak ez lesz a legfontosabb. És azért nyilván ebben is megvan az, hogy én nekem azért, ahogy te mondtad a Tomiról, és milyen érdekes, hogy a ránk égett szót használtuk többször, és akkor előjön a Tomi, aki hát nem égett, de ránk, na mindegy, és maradandót. Tehát, hogy a Tomi, hogy a gyerekeit, tehát, hogy ő nem önmagáért azért, mert ő egészségére, hanem van a gyerekeit, tehát másokért. És nálunk, és itt van az, amit szerintem tényleg fontos, hogy ez az önmagunkért valóság, vagy tehát ez, hogy önmagunkért gondolatosunk, ez azért van, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk életté váljon, és a Krisztus küldetésébe, amire elhivattunk, és amire ő elküld bennünket, abba tudjunk az ő jó szolgái, munkásai, emberei lenni. Tehát, hogy mégiscsak az, hogy ő kerüljön aztán előre.
Erre azt tudom mondani, hogy bárcsak az lenne a problémánk, hogy túlságosan azzal foglalkozunk, hogy is vagyunk, hanem azt látom, hogy ez inkább szőnyeg alá van söpörve, és most jön ki egy kicsit. Ez valóban hiba. Ne, ez valóban hiba, meg ez nagyon ilyen... ha önmagunk körül kezdünk el forrulni, akkor tök jó negatív spirálba be tudjuk magunkat vinni, és akkor valóban elvonjuk magunkat a Krisztustól, és meg a másik embertől, meg az igazi célunktól. De én inkább a másik oldalt látom, hogy nem foglalkozunk igazán azzal, hogy vagyunk, hanem csak egy hajtuk. Ez egy kicsit a mai embernek is a betegsége. Tehát ezt látom, hogy hajtunk ezerre.
Igen, egyébként ezt akartam mondani, és ez érdekes, Peti. Tehát, hogy szerintem az, amiben mi lelkészek vagyunk, azért sok tekintetben, ha a nagy folyamatokat nézzük, nyilván egészen más, hogy vagyunk, de hát a társadalomban ugyanez van. Tehát, hogy igazán ez egy ilyen korosztályi jellegzetesség ez a történet. Nálunk meg úgy speciálisan jelenik meg.
Igen, csak akkor, amit megint sokszor szoktunk ilyeneket mondani, hogy előttünk jár a társadalom, mert ott már megvan az a szókészlet, és sokszor tudsz használni nálunk, meg még tanuljuk. Szerintem, tehát ez az én véleményem. Ettől függetlenül igen, kétségtelen. Csak én köszönöm, hogy behoztad ezt, hogy nem magunk körül forogjunk, és itt a kontextus nagyon fontos. Itt azért az Istentől kapott szolgálatról van szó, és a küldetés is vele kontextusban kell ezt nézni, de itt azért két dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, hogy sajnos ezzel vissza is éltünk. Tehát, hogy elégek az Úrért, de közben nem az Úrért értem, hanem tönkre mentem, és nem foglalkoztam magammal, és hogy valójában az Úr dicsőségére élni, és az ő szolgálatot vinni, ennek a legfontosabb szerszáma nem a könyvtáram, meg nem a teológiai tudásom, hanem én magam vagyok. És hogy csak azért, hogy megerősítem azt, amit mondasz, Gergő, ezzel, hogy nekem nem azért kell ezzel foglalkoznom, hogy de jó, lesz egy ökös intézet, és kapok 3+7 szabadságot, remélem, és wellness központba járhatok, nem. Ha ez az eredménye, akkor az nem jó. De ha az van, hogy lesz valaki, aki azt mondja, hogy neked most 3 hétre el kell menned szabadságra, meg különben nem mártír leszel, bocsánat, nekem ez egy nagyon nagy problémám, egyébként, hogy a mártír az, aki Krisztusért, a Krisztus ellenségeivel szemben feláldozza az életét. Mi meg feláldozzuk az életünket, ottól nem kellene. Sokszor, tehát, hogy itt ezek ilyen... Itt, és akkor én hadd tegyem hozzá sajátomat, amit ti itt mondtatok. Ez két dolog lesz. Az egyik az, hogy és az őszinteséghez kapcsolódik, hogy a fogalmak tisztázása és egyértelmű beszéd. Jól vagyok, örülök, rosszul vagyok, nem vagyok. Tehát ezeket, és ezek egymás közt is merjünk erről beszélni, és ne kelljen becsomagolni, tehát teljesen az őszinteségnek a része. Hogy tanuljunk meg segítséget kérni, és ami még fontosabb, hogy időben merjünk segítséget kérni. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy mentőt kell hívni, mert az időben való segítségkérés az azt is jelenti, hogy Meg jóval előtte vagyok, de már látok jeleket. És ez olyan szempontból izgalmas, ez nem arról szól, hogy most a saját kríziseimre, vagy válságaimra gondolok általában, már benne voltam, amikor rájöttem, hogy benne vagyok. De ezen olyan szempontból lehet segíteni, hogy legyen olyan támogató kapcsolatom, amiben megvannak azok a lehetőségeim, hogy akár időben merjek szólni, vagy észrevegyem, hogy valami gond lesz. Miről beszélek, nem általánosabb akarok fogalmazni. Lehet, hogy valakinek ez egy lelkészkör, amiről beszéltünk, ahol olyan bizalmi kapcsolat és légkörben és egymásra való reagálás, amivel ez megszületik. Lehet, hogy valakinek egy lelki kísérés, ahol van egy lelki vezetője, vagy lelki kísérője, aki megfelelő kérdéseket tesz fel. Lehet, hogy valakinek ez egy olyan kör, ahol szupervízió, és még egyszer kimondom ezt a szót, hogy szupervízió folyik.
Ilyet nem mondjál, Peti.
De mondom.
Hogy mondtad, mi
folyik? Szupervízió, ja, ami egy rendkívül hasznos dolog. Értitek, tehát ez sokféle lehet, de hogy meglegyen mindenkinek az, ahol nem utol... Tehát nekem olyan nagy élmény az, és apró dolgokból már sikerült előre észrevennem, hogy lesz valami baj. És ez nem azért van, mert én olyan ügyes vagyok, hanem hogy közel engedtem olyan embereket, és ezek lehetnek barátok is, akik lehet, hogy jelezték ezt. Tehát szóval nekem ez nagyon fontos. Szerintem ennek a kultúráját kell megteremteni, vagy a légkörbe kell, hogy bekerüljön az egyház légkörébe, hogy meglegyen az a kapcsolatod, amiben ez működik. Igen. Tehát szerintem sokat tudunk tenni ezért. Mi magunk is. És ez rajtunk áll, vagy bukik, hogy beleállunk. Nekem nagyon keserű volt, amikor ilyen, és nem akarom ezt nagyon behozni, és erről túl beszélni, csak jelenségképpen akarom, hogy elindult ez a kérdőívezés, és az ilyen nagyon okos lelkész Facebook fórumokon már elindult, hogy a minek ez? Meg egyébként is hosszú. Meg egyébként is fölösleges. És én meg úgy voltam vele, hogy végre tudok jelezni valamit. Vagy tudok hozzátenni én valamit. Hát most lehet, hogy az egészet iktatják a hátsó pincébe, jó, 45 percen elment, de nem erről van szó. Én nagyon szomorú lettem, és sőt nem szomorú, hanem nagyon dühös lettem, megmondom őszintén. Ha már őszinteségről beszéltünk, hogy ha ezt nem tudjuk megcsinálni magunkért, hogy leüljünk és egy kérdőívet kitöltsünk, akkor megérdemeljük.
Ebben nekem nagyon benne van az, hogy a lelkész is simán trollá válik a Facebookon.
Jó, azért nem akarok ebbe belemenni, mert az online megjelenés, csak hogy jelenség.
A másik meg, hogy ebben annyi frusztráltság és feszültség van benne, hogy még egy kérdőt, elegem van már, de még a kérdőt is töltsek ki, és akkor hagyjanak engem már békén. Meg amit mondtam is, hogy na már megint fölülről jön valami. Na mindegy, bocs, Gergő, mondja ezt a
dolgát. Tehát, hogy szerintem, és ez is visszakapcsolt még az előzőhöz, hogy a Krisztus szolgálja, hogyan tudok jutni. Tehát, hogy az önmagunkra ránézés, hogy szerintem az egy alapvető emberi dolog, hogy rákérdezünk önmagunkra, hogy kik vagyunk, hol vagyunk. És én most, tudjátok, hogy benne vagyok ilyen folyamatokban. És azért az egy nagyon fontos történet, hogy nem hiszem el, hogy tehát szerintem alapvetően mindannyiunkban benne van az a vágy, hogy mások hogyan, kinek látnak engem. És ez akkor, hogy ebből le tudok szülni azt, hogy akkor én is tudom-e úgy látni magam, mert az is egy hamis kép, amikor csak önmagam körül forgok, és önmagam válaszolom meg a kérdésemet, még egy ilyen segítő folyamatban, és hogyha ez tényleg egyházon belül zajlik, és ebben a kísérésben, azért az történhet meg az a csoda, hogy a segítő segítségével, mert nem ő mondja meg, de az ő segítségével abban is beleláthatok, hogy milyennek lát engem az Isten. Tehát, hogy ez a csoda történik meg, ami azt a hamis képet, amit én állítok magamról, amit én elhazudok magamnak csomószor, vagy amit mások hazudnak el nekem egyébként kérve kéretlenül, de hogy ez a tehát ebbe segít az gondolom nagyon sokat, és akkor így kapcsolódunk, és ezért lesz gyógyító ez a történet. hogy helyreállít az Isten előtt. Tehát, hogy abba a szerepbe állít bele, vagy nem, most ezt értsétek jól. Tehát, ami az Isten fiúság, vagy az Isten gyermekség szerepébe tud jól beleállítani. De hát értitek, amit mondok, azt gondolom.
De itt kimondta egy kulcsfogalmat, tehát, hogy szeretve vagyok, és a szeretve vagyok az Isten által, az azt jelenti, amit előképp prédikálok is. Tehát, hogy sokkal megengedőbbek vagyunk kifelé, mint magunkkal. És ugye, Szaki, te mondtad azt, hogy munkakapcsolatban vagyok csak az Istennel. Tehát arra, hogy megvan-e az a szent időd, hogy ott legyél kettesben az Istennel, amikor nem azzal foglalkoztok, hogy most a gyülekezettel mi van, hanem hogy veled mi van, és nem úgy állsz ott, mint, nem úgy állok ott, mint Bella Péter lelkipásztor, hanem az én atyám előtt vagyok úgy, mint az ő gyermeke. Tehát, hogy sokszor ez is kimarad, és ez is kell ahhoz, hogy aztán utána megálljak ott, mint lelkész, és készüljek a dolgokra.
És ez pont azért van, tehát, hogy még egyszer ezt szeretném nagyon, mert ez nagyon fontosnak érzem, hogy ez nem önmagamért van pusztán, hanem azért, hogy annak a küldetésnek, és abba a transzcendensbe, abba, amit ami az igében benne van. Tehát amiben az Isten engem elküldött meg, amiért én felvettem a palástot, amit megjelenítek, annak meg tudjak felelni.
Igen, de én mégis egy kicsit vitatkozok. Mégiscsak szükség van szerintem, és ez az én véleményem, arra, hogy legyen az a pillanatod is, amikor nem palást van rajtad, és nem lelkész vagy, és nem a többiek. És amikor nem is gondolok arra, nagyon gyakorlati dolgot hadd mondjak, hogy kőkeményen dolgozok már szerintem 8 hónapja azon, hogy úgy olvassak Bibliát, hogy nem prédikációra készülés, és nem áhítat, és nem valami. Hanem, és nem is az, hogy ebből mit fogok a XY-nak mondani, hanem olyan, hogy legyenek ilyen szegmensei, és ilyen csendes, és ilyen imádságaim, akkor nincs más. Hogy aztán utána ebből tudjak meríteni, amikor majd úgy állok oda, mint lelkész. Tehát, hogy
én meg
ilyen szent önzés.
Kötöm az ebetakaróhoz.
Nem baj, ez jó.
Ennek pont, tehát hogy nem tudod levetkőzni azt, hogy te ebbe a szolgálatba benne, szerintem az Isten elhívása az ott van, az áthatja az életünket. De pont azért fontos az, hogy te magadban megtaláld ezt az örömet, és hogyha nem lennél lelkész, akkor is örömet okozzon az ige olvasás így, mert abból fog felfrissülni, megújulni a lelkészi szolgálatod.
Igen,
is. Tehát
igen.
Ez mind össze, abban, hogy engedd meg magadnak, hogy most nem lelkész vagyok, de tulajdonképpen azért engedd meg magadnak, hogy te ne legyél most lelkész, hogy aztán úgy tudjál lelkész lenni, hogy abban ott legyen ez a minőség.
Tudom, de bocsánat, milyen szaki, neked is van, ez az én személyes történetem, amiről beszélek, tehát ez teljesen más mindegy, de hogy nekem úgy fog ez kihatni, hogyha elfelejtem. Tehát, hogy...
Persze, értem.
És nem azért, tehát nem mindegy.
Arról beszélünk. Csak,
na, igen.
Fogozzam, tovább mondjam. Tegyék.
Szaki.
Bennem ja, az van, hogy... Ez vastagon a szerep kérdése, hogy, vagy a szerepeink kérdése, meg a szerep, ebből fogadó szerepfeszültség kérdése, és ezt én úgy tettem helyre saját magamban, hogy én elsősorban az Isten gyermeke vagyok. És csak utána vagyok lelkész, meg férj, meg apa, meg bárki, meg gyermeke az anyámnak, meg ezért. És azt értsétek jól, tehát hogy ez a legfontosabb kapcsolatom. Ha ebből fakad minden, akkor nem azt mondom, hogy feltöltődve és ugrabugrálva és rettentő motiváltan megyek vissza és veszem fel újra a palástot, hanem akkor nem azt fogom, vagy kezdek azzal valamit, amit mondtad Peti, ez a rámégett a szerep, vagy kezdek azzal valamit, amit nem bírok ebben az egészben. Hogy elegem van abból, hogy már a 600. pályázatot kell megélnöm, úgyhogy azt sem tudom, hogy kell, mert soha az életbe ilyet nem tanultam. Vagy elegem van abból a hittanos gyerekből, aki rettentő neveletlen, és nem tudok vele mit kezdeni. Vagy elegem van, és akkor lehetne sorolni, ami mondjuk a lelkészi szerepből fakad. Vagy ez, hogy miért nem ismernek meg engem rövid gatyába, meg pólóba, miért csak öltön nyakkendőbe ismernek meg. Csak hogy nekem az Istennel kapcsolatban is fakad ennek a felismerés és a bátorsága, hiszen ha tudom úgy látni magam, ezt ilyen kicsit furcsán mondják a jezsuiták, hogy az Isten szemével látni magamat, ezt hogy nem nagyon szoktuk érteni, ezt is jó véke gond, de mi, hogy, akkor hogy, csak hogy egy ilyen felülről való szerető nézőpontból szemlélni az életemet, és hogy az Isten így néz rám, és engem szeret. És akkor ebbe annyi mindenki tud bomlani, és nem visszamegyek a szerepbe, hanem akkor már máshogy...
máshogy töltöm a szerepemet?
Akár ez is, illetve én megmondom nektek őszintén, hogy tehát elmúltam 40 éves akkor, amikor elmúltam, és akkor hogy felszabadítottam magamat arra, hogy hát én nem elmúltam 40, én már nem fogom vék alá rejteni a véleményem, nem érdekel, hogy ki mit gondol. Előtte ez jobban érdekel. Most már azért, nem, jó, azért nem azt mondom, hogy mindenkit elküldök a francba, de hogy azért ebben így bátrabb vagyok, vagy kevésbé fogok ezzel törődni. De már sokkal korábban elém jött az, hogy én befeszülök attól, hogy olyan dolgokat várnak el tőlem, és olyan szerepet kell felvennem, aki nem én vagyok. És akkor ki vagyok én? És aztán felszabadítottam magam arra, hogy nem, nem kell, és nekem nem kell öltön nyakkendőbe ülni az irodába, még akkor is, ha ezt várják el, mert hogy a lelki, tehát a lelki, nagy olval, nagy ellel, a lelkész, akkor én nem vagyok a lelkész, mert én nem ülök ott úgy. Értitek? Tehát, hogy, és nekem meg előjön a következő nagyon izgalmas kérdés, amihez ehhez kapcsolódik, hogy akkor most nekem milyen elvárásoknak kell megfelelni? Azok az elvárások irreálisak, vagy reálisak? Mert kaptam, tehát reális elvárásnak élem meg, ha azt mondják, hogy ne haragudj, kicsit hangosabban beszélj, mert nem hallottunk legutóbb vasárnap. Ez egy tök igaz dolog, oké, erre figyelnem kell. De amikor azt mondják, hogy hát, miért ilyen a szakállad? Hát miért nem amolyan? Hát azért, mert nekem ez így tetszik, és tehát azért nem árt, tehát hogy... Na, értitek?
Érdekes, amit mondasz, nekem bennem ezzel kapcsolatban meg az, de mondjuk ez szerintem
mondjad,
kicsit más, és beszélünk majd erről egy másik adásban. Nekem erről az teszem, hogy én pedig azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amik megkövetelik azt a szerepet, akár külsőségi, most ilyenek vannak, és ez most nem rólunk szól, ugye, de amikor volt a Covid alatt a home office, ugye ott is volt olyan, hogy aki otthon van, az akkor egész nap pizsamában dolgozik, vagy unanyúl, megcsinálja reggeli rutinját akár, és felveszi mondjuk az otthon és az öltönyt, mert tudja, hogy most dolgozik. És hogy az segít neki abba benne lenni. Hogy... Tehát és én ezt gondolom, hogy tehát én, és ez szerint az én véleményem, de én azt gondolom, hogy tehát mikor, hol, hogyan vagyunk, de és akkor ebben is azt mondom, hogy én lelkész vagyok, amikor vasárnap én fekete-fehérben, és én még a nyakkendőben is konzervatív vagyok, tehát én például csak fekete nyakkendőt veszek fel, ha szolgálok. Fekete-fehérben...
Amúgy is az előírás.
Igen, de mintát, de ugye sokan vannak, akik mintásat vesznek fel.
Lázadnak a rendszer ellen.
Vannak ilyen.
A mintás nyakkendőre.
Tehát én ezt nem fogom fel lázadások sem, de nekem mondjuk az... Tehát mindegy, én azt veszem fel. De ugyanúgy lelkész vagyok, és voltam mondjuk egy 30Y koncerten is, vagy egy beszélgetésen, és mondjuk pólóban vagyok, de ott sem titkolom, vagy mit érted, lelkész vagyok a kórházban is, a beteg ágyon, amikor teljesen kiszolgáltatott vagyok. Tehát, hogy a sérülékenységemben is. És hogy mondjam, tehát most bennem valahogy az van, hogy ez a szerep, ez egy belülről jön, belülről, és most ilyenkább felülről, de nem, de az el, tehát úgy a belülről, hogy a belső elhívásból jön, értitek, hogy az vagyok, vagy pedig ez egy külső rámaggatott dolog, aminek így úgy meg akarok felelni, és Peti, ebben érzem azt amit te is mondtál, hogy igen, ezt a külső rámaggatottat, ezt jó elengedni, pont a belső miatt. Hogy az a belső, az legyen hiteles abba, mert abba de nekem a kedvenc bibliai szereplőm a Illés próféta, akiben annyira ott vannak ezek a történetek szerintem. Hogy ez a megfáradás, az új erőre kapás, de hogy valahogy minden mégis abban történik, hogy az Isten próféta, az Isten elhívott embere. És ez az egész sztori, ez ebben van benne.
Jó az, amit mondtál, ez a külső-belső, Gergő, mert már a szerep szempontjából, hogy alapvetően szerintem azzal szokott gondunk lenni, ami a belső, a külső, bocsánat, ami ránk aggatott, mert az, hogy jó, tehát az is előjöhet, és az is egy izgalmas kérdés, hogyha valakinek nincs meg ez a belső, hogy nem érzi azt, hogy igazán lelkész, és ebben tud kiteljesedni, mert hogy erre van elhívása. És ezzel küzdik. Ez egy nagyon mély lelki kérdés, és akkor valóban azt mondom, ez olyan helyzet, hogy kísérés és segítségre van szüksége, olyan hivatás tisztázásra van szüksége, hogy neki tényleg ezt kell tenni. De a külső az, ami úgy le tudja nyesni a szárnyaidat, de lehet, hogy abba tudod magadat biztonságba érezni. Tehát érted, ez is, meg az is lehet. És egy kicsit azért eszembe az Éván Ludinszkévának volt egy ilyen szakdolgozat, hogy a palást súlya, ahol ezt kicsit ezt járta körül, hogy mit is jelent ez a ránk aggatott, megörökölt valami. Ez már nagyon más irányba
Tehát ezt tudnánk
előre.
is folytatni, igen, igen.
De nem fogjuk most. De nem mondtuk, ezt
nem
mindenképpen
nem, de
nem.
Annyira nem volt engestem.
Nem, mert amúgy is utálom ezt, hogy keretekbe magunkat. Tehát ez a podcast szerepet is felvettük, és a saját magunkra aggatott időkeretet.
Jó, akkor
ezt mond, Léci, mond.
Tehát, hogy nem, tehát, hogy, és az is, csak mondtad, hogy mert probléma, hogyha valahogy, hogyha ha a külsőt ránk aggatottnak, és ebbe a belsőbe nem érezzük jól magunkat. De olyan is van, és ez is olyan probléma, amikor valaki csak a külsőt szeretné kitölteni, és a belső egyáltalán nem izgatja.
Fuhu, az egy nagyon jó
farizeus. És ez is, nem itt érkezik, nem így, hanem csak a külsőbe próbálunk
Igen,
benne
igen,
lenni.
az már régen rossz. Hát az pedig hiteltelen, és azt hamar ki lehet szagolni, mondhatni.
Az biztos.
És az is jó.
Mond.
Nem mondom, ezt
De.
Nem illik bele.
Jó. Akkor
ki
viszont
lehet,
a szerepedben nem illik
mit
bele,
lehet
itt a podcast
kiszagolni, ez
szerepedben.
megint csak egy
Nem.
régebbi. Na, igen.
Akkor én viszont annyit mondanék, hogy a Kerengő Podcast azért őszinte, és talán itt már ezt elkezdtük, ezt az őszintességet, amit itt mondunk, ezt, és akkor egy ilyen...
Közösen járunk proktológiára.
És most jön az a rész, hogy a válaszainkat el kell mondjuk a kérdőív kérdésére, hogy ennyire őszintén
igen,
vagyunk.
Igen, igen, nem, 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 nem.
Nálam most fog megszakadni a wifi.
Nem ezt akarom. Egy ilyen belső dolgot hadd mondjak olyan szempontból, hogy ugye most én vagyok, aki hoztam a témát, és házigazda, és volt egy ilyen terv előttem, ezt kicsit a hallgatóknak is mondom, és gyakorlatilag most több mint egy órát beszéltünk arról, ami nekem a egy-kettő bevezető kérdés lett volna, de ez hozzátartozik a kerengőhöz, hogy ami jön, és ahogyan beszélünk róla, és igazából amire én nagyon akartam, arra nem volt idő, és nem is beszéltünk, hogy úgyhogy én szeretnék majd erről külön egyszer egy adást hozni.
De miről, Peti?
Azok, akik ott vannak körülöttünk, gyülekezeti tagok, meg emberek, azok mit tudnak? Tehát hogyan gondoz a lelkészedet, mondjuk így, vagy hogyan tudod segíteni a lelkészedet, hogy ez a folyamat meglegyen. Erről most nem fogunk beszélni, de hihetetlen sok minden van szerintem ebben is, hogy mit tud tenni. Egyetlen példát hadd mondjak, az a hívd meg egy sörre a papod kezdeményezés például szerintem a hosszú évek egyik legjobbja, és nem a sör miatt, egyáltalán nem a sör miatt, hanem pont ezeknek a megkövesedett és sokszor rossz külső szerepek feloldását segíti, hogy lelkész vagy ott, mert meghívott valaki a gyülekezetből, akinek te az vagy, de mégis teljesen más helyzetben és sokkal őszintébben tudtok beszélni, és megteremtitek annak a lehetőségét is, hogy ne csak te kérdezd meg, hogy hogy vagy, hanem ő is rákérdezzen arra, hiszen ő hívott meg, és van egy ilyen frissülés, és más, hogy te hogy vagy. Ez nekem ez egy ilyen, biztos én kötöm az ebet a karóhoz, de én nagyon örülök, amikor valaki rám kérdez, és én meg 40 után, hogy szakihozat kapcsolódjak, én meg ebbe változtam meg, hogy nagyon elmondom. És miért ne? Persze nem kiteregetem magam, meg nem erről van szó, meg hát megvannak azok, de hogy nagyon szívesen beszélek, és nem csak arról, hogy van. Meg azért is tartom ezt fontosnak, hogy külön egyszer majd erről, én majd ezt behozom ezt a témát majd valahogy egy adásba, hogy pont amit mondtam is, hogy nagyon sokan tényleg úgy néznek ránk, hogy hát velünk mi tökéletesek vagyunk. Hogy a mi családunk tökéletes, a mi házasságunk tökéletes, a mi lelki életünk, az Istenre vetett hitünk, az mindig toppon van, hiszen ez egy kép, még ha te nem is mondod akkor is, és ennek megvan az a hátulütője, hogy ez tényleg, ez a külső kép, ez visszaüt, és hogy de jó lenne egy olyan környezet, és ebben tudnak nekünk segíteni azok is, akik körülöttünk vannak, meg gyülekezeti tagjaink, ahol őszinték tudunk lenni, meg tudjuk fogalmazni azt, amit segítséget tudunk kérni, hiszen mi is ugyanilyen emberek vagyunk, és ahol segítenek abban, hogy felelősség tudjunk hogy saját munkát, csak most visszolvasom azt, amiket itt összeszedtünk. Na de, ezt most nem fogjuk. Én szeretném majd egyszer. Hogyan gondozd a sárkányodat helyett, hogyan segítsd a lelkészedet.
Tehát a lelkészek sárkányok.
Igen, én nagyon
a
köszönöm.
A szó nemes értelmében.
Most csak végig gondolom, hogy azok a lelkészek, akik hallgattak minket, azok valószínűleg végig hallgattak minket, aztán vagy egyetértettek, vagy nem. Ha igen, ha nem, akkor is írjátok meg, légy szíves. Aztán valószínűleg hallgattak minket gyülekezeti tagok és olyan emberek, akik az egyházi közegben otthonosan mozognak, azok valószínűleg kaptak olyan információkat, amikről eddig nem is gondoltak, vagy olyan kérdések merülhettek fel, amiről jó lenne beszélgetnünk, ők ezt tegyék meg, akár velünk, akár a saját lelkészeikkel. Azt nem tudom, hogy aki nem egyházi ember, és nem is lelkipásztor, és messze van ettől, az hány percig jutott ebben a beszélgetésben, de nagyon remélem, hogy van ilyen hallgató is, aki idáig eljutott, és látta azt, hogy egyébként mi mivel foglalkozunk, mivel küzdünk, és hogy éppen mi történik körülöttünk. Ha van ilyen, akkor azt pedig ezért kérném meg, hogy írja meg, hogy mit gondol erről az egészről, mert jó lenne ezekből ismeríteni, jó lenne ezekről beszélgetni. Úgyhogy kíváncsian várok akármilyen visszajelzést, mert örömmel venném, és szerintem nem csak én vagyok így, hanem két beszélgető társam is, akik itt voltak ma velem, és akikben most belefolytam a szót, pedig biztos, hogy annyi mindent tudnátok megmondani, de majd fogunk még. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy kitöltöttétek a kérdőívet, és hogy valami lesz a Gyökös Intézettel, ebbe is biztos vagyok. Én drukkolok nekik is, és tényleg akkor egy gyökös is bögrét fogunk készíteni, jó? Tehát, hogy ami kerengő bögre is, de gyökös is, és ez így, hogy az előző...
Nagyon rá, hogy feszülöm ezekre a
bögre. Egy rendes podcastnak kell bögre, tehát ez így ennyi. Úgyis lesz majd egyszer nyereményjáték, vagy valami ilyesmi, és akkor valamit ki kell sorsolni, tudod. Ez. Én már így előre gondolkodok, tudod. Na, minden esetre köszönöm Farkas Gergőnek, és Szakács Gergőnek, hogy itt voltatok, és elmondtátok azt, ami bennetek van, és amit el tudtunk mondani ilyen rövid idő alatt egy ennyire gazdag témáról. Én Bella Péter voltam, ez volt a 33. kerengő. Várunk titeket majd a továbbiakban is, és tényleg, lelkészek, vigyázzatok magatokra.
Nem várom mindenkit.
Vigyázzatok a lelkészeitekre, lelkészek, vigyázzatok a nem lelkészekre, és tegyétek a dolgotokat rendesen, és közben magatokra is vigyázzatok, hogy tudjátok tenni a dolgotokat, és akkor ezt tudod, be kéne halkítani, ahogyan a számvégeket szokták. Ezt a vágó kollégának mondom.
Most kell azt mondani, hogy sziasztok.
Jó, jó.
Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.